Gyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kettő csoport van, amelynek helyzetére a polgári kormány gyorsan reagál, a gyermekes családok és a nyugdíjasok, az Élet egy szövetség az idősek és a fiatalok között, és a nyugdíjasok esetében a tisztelet a legfőbb motívum a mostani kormányzásban. Erről is beszélt a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, az 5000 főnél kisebb településeken élő nyugdíjasok helyzete sem könnyű, az otthonfelújítási programban lehetőségük nyílik modernizálni a házaikat. A kormányfő szerint jó év lesz, ez nyitja meg a lehetőséget az ilyen programokra. Brüsszel egyre mélyebben avatkozik be a tagállamok gazdasági életébe, az ellenzék is elvenné a 13. havi nyugdíjat, ami érthetetlen Orbán Viktor szerint. A kabinet megvédi ezt a juttatást, jelentette ki. A baloldal szerint pedig a falu a múlthoz tartozik, míg a kormány támogatásokat ad a kis településeknek is, fogalmazott a kormányfő, aki szólt arról is, hogy már majdnem 10 000-en igényelték a munkáshitelt. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy hamarosan egy nagy amerikai-magyar gazdasági megállapodás születhet. A demokraták kormányzása idején a kínai befektetések értéke meghaladta az amerikait, hívta fel a figyelmet. A Soros Alapítványtól és az amerikai költségvetésből is kaptak pénzt a különféle szervezetek, akik támogatták a migrációt és a gender propagandát, ráadásul itthon ezeket a szervezeteket Brüsszel is támogatta, de amerikai részről ennek vége, szögezte le. Végezetül arról is beszélt, hogy fel kell lázadni a migrációs paktum ellen, Lengyelország megtette ezt, és az olaszok és németek is lázadnak, ismertette a kormányfő. Idén február 22-én tartja a szokásos évértékelő beszédét Orbán Viktor. Ezt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter erősítette meg tegnap az ATV-nek. A tavaszi parlament ülés szakadt tervek szerint február 24-én kezdődik majd, azaz a miniszterelnök még ezt megelőzően értékeli az előző évet a hagyományokhoz híven. Donald Trump aláírta azt a rendeletet, aminek értelmében Washington szankciókkal sújtja a Nemzetközi Büntetőbíróságot az Egyesült Államok és közeli szövetségese Izrael ellen folytatott eljárások miatt, írta meg az MT. Az amerikai elnök Benjamin Netanyahu washingtoni látogatásának idején jelentette be döntését. Az amerikai fejlesztéspolitika felülvizsgálatának munkájába amerikai részről meghívták a magyar kormány képviselőjét, közölte Azbej Trisztán Washingtonban. Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Health program megvalósításáért felelős államtitkár az MT-nek adott interjúban elmondta, az új amerikai adminisztráció ígéretet tett arra, hogy leállítják azokat a támogatási programokat, amelyekkel az elmúlt években magyarországi belügyekbe próbáltak beavatkozni. Szóba került az, hogy az előző Joe Biden elnök vezette adminisztráció idején 7 400 000 dollárral támogatták amerikai közpénzből a különböző magyar ellenzéki pártok kampányait. A nemzetgazdasági miniszter szerint a magyar háztartások jövedelmi helyzete az elmúlt évek inflációs sokja után 2024 végére helyreállt, a tavalyi 9% után idén 6-7%-os reálbérnövekedés várható. Nagy Márton a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara évindító rendezvényen arról beszélt, a 2010 óta eltelt időszakban a magyar átlagos órabérek nőttek a legnagyobb ütemben az Unióban. Idén mintegy 200 000 otthonban jelent segítséget a szociális tűzifa program, mondta el a gondoskodás politikáért felelős államtitkár. Több mint 2300 önkormányzat igényelt támogatást. Mintegy 2 400 000 köbméternyi fát tudtak biztosítani a segítségre szorulóknak. Heteken belül mintegy 20 útszakasz felújítási előkészületei kezdődhetnek el a magyar-román határ térségében, mondta el a Külgazdaság és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Cégénydányádon a magyar-román kétoldalú schengeni tagsággal összefüggő közúti infrastruktúra a munkacsoport ülése alkalmából. Magyar Levente szerint Románia csatlakozása a schengeni övezethez a magyaroknak azért fontos, mert ezzel egy nehezen átjárható határszakaszon szűnt meg az ellenőrzés. Újraindulnak a koalíciós egyeztetések az Osztrák Szabadságpárt és az Osztrák Néppárt között, jelentették be a pártvezetők. A tárgyalások komoly viták miatt szakadtak meg, főleg a miniszteri tárcák elosztásában nem értettek egyet a felek. Rendkívüli állapotot hirdettek Santorini szigetén március 3-áig, az erősebb földrengés után, számolt be róla a CNN. A napok óta tartó enyhébb földmozgások után 5,2 erősségű rengés rázta meg a térséget. Az elmúlt napokban turisták ezrei és a sziget lakóinak kétharmada is elmenekült Santoriniről. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, csapadék nem hullik, több helyen megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet plusz 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban dr. Gelencsér András egyetemi tanár, akadémikus, a Pannon Egyetem rektora, és dr. Vankó Zsuzsa főiskolai tanár, a Sola Scriptura teológiai főiskola rektora folytatják a civilizációnk jövőjéről szóló előadásukat. A beszélgető felek a természettudomány és a Biblia nézőpontjából járják körbe a témát. A program moderátora Sós Attila, a Nyitott Szemmel magazin főszerkesztője.
Ez egy nagyon szép dolog, és Ferenc pápa is ugye ilyeneket mondottak, például hogy a mérsékelt iszlám vezetőjével Abu Zabiban aláírt közös nyilatkozatban is benne van, hogy át kell nevelni az emberek tudatát, hogy már csak testvérnépek létezzenek és nővérvallások. És ugye egy törekvés arra, hogy az meg már még Ferenc pápa előtt is, meg még 16. Benedek előtt is volt, hogy létrehoztak egy ilyen világvallások parlamentjét, nem tudom, hallottunk egy ilyen világetosz törekvés, hogy gyúrjunk össze a különböző világvallásoknak az etikai tanításából egy világetoszt, mert hát a globalizáció megállíthatatlan, de nincsen cementje, nem ezt kellene megoldani, de én ezekkel kapcsolatban újra azt mondom, hogy nagyon, nagyon szépek ezek, és jól hangzanak, de ha az önzés marad, és ezen nem tudnak segíteni, se nemzetközi szervezetek nem tudnak segíteni, sem pedig ezek a szép új ideológiák és nevelési programok. Itt van a dolognak a lényege, hogy hát testvérnépek és nővérvallások, és alakítsuk át az emberek tudatát. Meg lehet érteni, hogy az ember nézi, hogy mit lehet tenni, és nem akar csak úgy beletörődni, hogy végünk van. De kérdés az, hogy ezek szép ideológiák, szép utópiák, vagy ténylegesen tudnak a problémán segíteni.
Már szóba került a levél, ugye ez a film, ami Ferenc pápa kötődik, ugye ez közelmúltban, talán tavasszal jelent meg, és annak van egy jelenete a közepe táján, az úgy néz ki az a jelenet, aki látta ezt a filmet, az talán emlékszik rá, hogy úgy nőnek ki a földből ezek a városok, ezek a megapoliszok, így a toronyházak, meg a utak, meg minden, így, de így egyre gyorsuló ütemben, a felgyorsított formában, és ilyen hangos zene van alatt, hogy egyre hangosabb, és akkor egyszer azt mondja, hogy állj, hogy ez így nem mehet tovább. Tehát ez egy nagyon erős üzenet, és hogy eznek mi az alapja, hogy a Kínában, csak egy országot mondok, Kínában 3 év alatt több betont öntöttek ki, mint az Egyesült Államokban az egész 20. században. Tehát, és úgy, hogy a kínai népesség akkor már nem növekedett, tehát ez a fejlődésnek a jegyében, meg a technológia bővülés jegyében történt, és erre mondja azt, hogy ezt nem lehet tovább csinálni. Tehát ezt hívjuk fejlődésnek, hogy nem vagyunk többen, és mégis tönkretesszük ki, aknázzuk, tönkretesszük a földet, ez nem mehet tovább. Tehát ez egy nagyon erős üzenet, és hát csak más kérdés, hogy ez ennek mi a foganatja. Hát körülbelül ugyanannyi, mint annak, hogy legyen egy világetosz a vallásokból összegyúrva. Mondjuk most az izraelieket meg a palesztinokkal kéne kezdeni, hogy mindjárt valami etoszt közösen dolgozzanak ki, és a többiek is csatlakoznak hozzá. Tehát, hogy ennek én ezt ugyanolyan illúziónak látom, mint azt, hogy ez a növekedés magától megálljon. Ugyanis ez egy olyan érdekvezérelt, és az önzésből kiindul, egy olyan érdekvezérelt folyamat, aminek nincs. Ezen nincs fék. Tehát ez nem fog megállni addig, amíg neki nem megy a falnak, és azért ennyire kilátástalan.
Igen, már említette Zsuzsa, te is, és köszönjük, hogy ezt a filmet is így felidézted, hogyha ez egy nagyon igaz és szép nemes törekvés, de mégis az enciklikákban megfogalmazott törekvéseket és célokat, hogy ezzel az emberiséggel, ha az önzés marad, akkor ezt nem lehet megvalósítani, akkor mi a megoldás?
Igen, hát tényleg azt tudom mondani, hogy a Biblia nagyon reális könyv, és ez tényleg a legfiatalabb írata is 2000 éves, de egy olyan pontos diagnózis talál benne az ember. Például ugye beszél arról, hogy az emberi történelmek ez a kritikus végkifejlete. Ilyen kifejezéseket használ a Biblia, és ez eddig nagyon pesszimistának tűnik, mert azt mondta Jézus nagy profétikus beszédében van, hogy beletorkollik a történelem egy olyan nyomorúságos időbe, amely nem volt, mióta nép kezdett lenni, szó szerint így hangzik, és ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, egyenesen ilyen drámaian fogalmaz. Vagy Ézsaiás könyve 24. fejezete meg így ér véget, hogy retteg és verem és törvád lát föld lakója, és hogy rengéssel megrendül a föld, inogva meginog a föld, és rá nehezedik bűne, és nem kell fel többé. Szóval ezek nagyon tragikus képek kétségtelenül, de mégis van reménység, és úgy természetesen ez csak annak reménység, aki utána jár, és valahol azt mondja, hogy meggyőződik arról, hogy a Biblia tényleg Isten beszéde, vagy kinyilatkoztatása valahol, és hogy ezekben az ígéretekben bízni lehet. Erről mindenki csak maga győződhet meg. És például a reménység 3 pontban foglalnám össze. Az egyik, hogy van Jelenések könyvében egy ilyen profétikus ábrázolás, hogy Isten visszatartatja a 4 jégtáj felől fújni akaró szeleket, amelyek a tengert, a szárazföldet és minden életet veszélyeztetnek, tehát mérsékli, fékezi azért, mert az emberiségnek még kell egy utolsó lehetőséget kapni, és ezt úgy mondja a Biblia, hogy egy tiszta evangélium hirdetés még a legkritikusabb időszak előtt. Nekem a legszebb kifejezés, amit erről olvasok a Bibliában, miközben arról is ír, hogy a hitetések korszaka. Jézusnak a nagy profétikus beszéde tele van ezzel, hogy vigyázzatok el, ne hitessenek, ne higgyetek én nevemben, stb. Hogy én ezen is úgy elgondolkoztam, hogy hol volt még ilyen, hogy fake news, meg manipuláció, meg minden, és mégis tele van, 2000 éve ott van a Bibliában, hogy ebben az időszakban a hitetések az egyik legnagyobb veszély. Legyenek azok összeesküvés elméletek, aztán gyűlöletszitások, uszítások, szóval amivel az emberek fogékonyak rá, és ugye azt amellett viszont azt írja, hogy az igazság esője hull még egyszer a világra. Ez Hóseás könyvében van, és ez nekem hihetetlenül vigasztaló, hogy egyrészt, hogy Isten a háttérből még fékezi, de hát ha mondjuk puszta számokkal, ahogy te is elmondod, akkor olyan ijesztő dolgok jönnek ki, és nem is ad alapot a Biblia arra, hogy most akkor elnagyoljuk, és azt mondjuk, ó, mi ki tudja meddig, de hanem nem is ezt mondja, hogy csak úgy lárpurlár fékezi, hanem azt mondja, hogy addig, míg ez megtörténik, hogy legyen egy ilyen igazságesője még egyszer is, hogy emberek döntessenek, hogy hogyan viszonyulnak. Nem engedi bele, azt mondja az írás, hogy nem engedi bele ebbe a nyomorúságos időbe, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni, anélkül, hogy esélyt adna, hogy elnyerhessék az Isten oltalmát erre az időre. Ezt egyébként egy törvényszerűség a Bibliában, mindig adott Isten ilyen esélyt a nagy válságok idején. Ezt úgy nevezi, hogy akiket elpecsétel, akik szakítanak az önzés gondolkozás módjában, azokat Isten ebben a nagyon kritikus időben is, azt mondja, kenyerük vízük nem fogy, megoltalmazza ebben az időszakban, és az utolsó reménység pedig ez, hogy a legkritikusabb ponton megjelenik a Deus Ex Machina, és szabadítóként és megmentőként. mert amikor azt mondja, hogy ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egy ember sem menekülhetne meg, rögtön utána így folytatja, de mindjárt a napok nyomorúságai után az ég elsötétedik, a nap hogy nem fénylik, és meglátjátok az emberfiát eljönni az ég felhőiben, hatalommal és dicsőséggel. Egyébként ebben teljesen következetes a Biblia, mert az evangéliumokban is azt olvassuk, hogy amikor Jézus kihallgatása történt, ugye az elítéltetése előtt, és hát a főpap rárivalt, hogy hát most már az élőistenre kényszerítelek, hogy mondd meg, hogy te vagy a messiás, az élőisten fia. A válasz úgy volt, hogy majd meglátjátok ezt az emberfiát eljönni az ég felhőiben hatalommal és dicsőséggel, ott eldől ez a kérdés. Tehát én nem látok más reménységet. Egyrészt nagy reménységet látok ebben, ez az egyik, hogy azért nem teljesen csak a tényszerű dolgokon múlik, meg a határtalan emberi mértéktelenségen és profitvágyon és egyebeken, hogy milyen gyorsan kerülünk ebbe bele. Itt még valami fékezés működik. Ide tartozik az is, amit az elején emlegettem, hogy azt mondja azért, annyira nem borul föl a természetrendje, hogy vetés és aratás nappal és éjszaka, tél és nyár teljesen megszűnjön. Valaki viccesen mondta, de az ősz meg a tavasz nincs benne. De szóval ez az egyik vigasztalás, hogy azért valami itt van, és nem teljesen csak ezeknek vagyunk kiszolgáltatva. A második ez a bizonyos igazság esője, és a harmadik az, hogy végül, ha meg is engedi egy rövid időre, hogy megmutatkozzon, hogy tényleg igaz, hogyha ő nem lépne közbe, akkor a bűn teljességre jutva a halált nem zesz, csak egy nagyon rövid heves időszaknak mondja a Biblia, és akkor következik a szabadítás, és utána meg újjáteremtés. Ugye ezt így mondja mondjuk egy 3000 éves zsoltár, hogy a szelidek öröklik a földet. Ezt maga Jézus innét idézte a 37. zsoltárból, hogy hát nem az erőszakosoké lesz az utolsó szó, hanem akiknek elméjükbe és szívükbe van írva, azok majd tudnak egy újjáteremtett földdel másképp bánni.
Tulajdonképpen addig lehet bűvészkedni, amíg a nem érjük el a korlátainkat, addig lehet bármit is, politikusoknak bármit ígérni, vállalni, bármilyen jövőt festeni, ha viszont jön a valóság, akkor ott már nagyon pici a, nagyon szűk a mozgástér, tehát ott már azokkal a korlátokkal abszolút szembesülni kell. Tehát onnantól kezdve ez már, ezek a muníciók elfogynak, hogy itt lehet rózsaszínre festeni az eget, ott eljön az igazság pillanata, ez a valóság. És ugye Székely János püspököt szeretném idézni, a szombathelyi megyés püspök, aki azt talált egy interjúban mondani, hogy a valóság nem ellenség. Tehát attól nem kéne félni, mert az előbb-utóbb úgyis mindenkit utolér. Tehát legjobb azzal őszintén szembenézni, tehát nem rózsaszín álmokat vagy halványzöld álmokat kergetni, hanem hát szembesülni azzal a helyzet, amivel vagyunk, mert az úgyis oda fog hozzánk érni, tehát legjobb, ha erre úgymond spirituálisan, vagy mentálisan, vagy lélekben ráhangolódunk. És tehát tulajdonképpen én ezt látom egyedüli megoldásnak, hogy akármi is jön, akármi lesz az igazság eső, de hogy ne érjen bennünket felkészületlenül, vagy váratlanul, vagy akármi, tehát hogy legalább lélekben az ember ezeket fogadja el, vagy valahogy hangolódjon erre rá, és ne pánikba cselekedjen akkor, hogyha ezekkel szembesül. Tehát, mert akkor van esélye a nagyobb katasztrófát, az emberek közötti teljesen ilyen anarchiát, vagy társadalmi összeomlást elkerülni, hogyha ezeket tudomásul veszük, hogy hát itt a természet győzött, akármennyire is azt gondoltuk, hogy meghaltuk a természetet, ezt egy bizonyos határig tudtuk csinálni, de hát a nap végén elfogyott a töltény, jön a medve, és hát vége annak a fajta felsőbb rendességünknek, amiben itt belelovaltuk magunkat, mert most egy picit Istent is helyettesítjük, én úgy érzem. Tehát az ember, technológia, most már a mesterséges intelligencia az Isten. Már az mondja meg, hogy mi lesz, meg mi legyen. Tehát vannak ilyen olvasata is ennek a technológia fejlődésnek, hogy itt már az ember nem is lesz szükség, meg robotok, meg majd mindent elindít. Semmilyen nem lesz. Tehát ez egész biztos, hogy ennek az erőforrás oldaláról, ugyanis ezek az ember által teremtett világ, az egy dologgal nem rendelkezik, a megújulás képességével. Azzal csak az Isten által teremtett világ rendelkezik, hogy tud megújulni, szaporodni. A gép az tönkre megy. Hát ez mint egy háztartási eszköz, valameddig működik, az kakuk. Tönkre megy, és magát nem tudja reprodukálni, úgy nem fog magról kihajtani semmilyen robot.
Én nekem mindig eszembe jut, hogy mikor én általános iskolába jártam, felső tagozaton a biológiai füzetünk elejére ezt a mottót kellett írni. Az ember legyőzi a természetet. Mondhatjuk, sikerült.
Sikerült.
És tönkre is tettük magunkat. Úgyhogy, hogy ez egy döbbenet, és ebben is az előbb te említetted a magabiztosságot, és tulajdonképpen itt kell egy kicsit megalázódnunk, hogy annyira bíztunk az emberben, az emberi tudományban, az okosságban, és sikerült fölépíteni egy olyan ipari civilizációt, amiből kiderült, későn derült ki, hogy ellentétes a természet finom ökoszisztémájával, de ami saját pszichikai teherbíró képességgel, saját lelki érdekeinkkel is, és ezt csak későn sikerült felfedezni, hogy ezt sikerült fölépíteni, sikerült legyőzni a természetet, csak kiderült, hogy alapjaiban nem jó, sőt, halálos veszedelembe sodor. És egy kicsit a magabiztosságból lejjebb kellene, hogy szállítson bennünket.
Vidéket úgymond visszaerősíteni, és a közösségeket újra teremteni, bármint fizikai hely van rá, viszont a szándékot nem látom. Tehát a szándék az egyértelműen az a koncentráció, a városi asodás, ugye most már a világ népességének lassan 60%-a nagy városokban él, de nem ilyen Budapest méretű, hanem igazi nagyvárosokban, és ez az arány egy 10 éven belül 70% lesz. Tehát úgy ahelyett, hogy ebbe az irányba mennénk, hogy akkor próbáljunk kicsit működő kisebb közösségeket, természetközelibb, persze alacsonyabb igényszinten nyilván, azt nem lehet ugyanazt biztosítani egy zsákfaluban, mint a nagy körúton, vagy a kis körúton, vagy akárhol. Tehát lemondással, de ez, erre nincs szándék. A szándék az a koncentrációra van, a nagyvárosokra, a vidék az előrekszik, elnéptelenedik. A vidéken élők se csinálnak már semmit. gyakorlatilag csak ilyen divat parasztok, már elnézést. Tehát, hogy lemennek, és akkor ugyanolyan modern, ugyanúgy élnek, bejárnak, meg mindent csinálnak, tehát, hogy ennek semmi értelme. Tehát ez nem az, amiről. És szándék egyáltalán nincs. Tehát a koncentráció, a fogyasztás, a minden, az mindent az irányba tolja, hogy minél több nem gondolkodó, fogyasztó robot legyen, ez a modern ember. És amíg nincs szándék, és nincs ebbe az irányba motiváció, meg addig ez nem fog magától megtörténni, vagy csak nagyon szorványosan, úgy érzem.
És ezeknek a nem Budapest méretű nagyvárosoknak ugye a nagy része éppen tengerparton van, és a tengerszint emelkedés
hát
még mit hozhat.
Ugye a globalizációval azért eléggé egy hajóba nevezünk, itt nem nagyon van ebből kiszállás, tehát az erőforrások már annyira szét vannak szórva a világban, hogy ha mondjuk a modern civilizációnak a vívmányaihoz ragaszkodunk, ahhoz az egész világra szükség van. Tehát olyan nincs, hogy valaki megúszza. Tehát most, aki azt gondolja, America first, meg ilyen lózungok vannak, semmi értelme nincs, mert ugyanúgy beleállnak a betonba, hogyha a világgal történik valami, mert már önmagát képtelenek ezek a társadalmak erőforrásokkal ellátni azon a szinten, amihez hozzászoktak. Tehát ennek nincsenek az egyenletnek helyi megoldása. Meg azért se, hogy tehát mondjuk Magyarországról gondolva, hát az, ami a történelemben volt, hogy a kínaiak Kínát körülvették nagy fallal, azt évezredekig bezárkóztak, ennek már nincs ebben a világban realitása. Tehát erőforrás oldalról a világ egymásra van utalva, és nem tud mit kezdeni a másikkal. Tehát nem tud kibékülni, nem tud együttműködni, tehát innentől kezdve ezekre ilyen helyi megoldások nincsenek. Ezek globális problémák, és hát a Covid se volt, hogy megállt a határon, mert volt szöges drót. Ugyanúgy nem. De az erőforrásválság se áll, még semmi ezek közül.
Talán a legérzékenyebben az elkényeztetett jóléti társadalmak embereit érinti az, ami közeledik hozzánk. Itt is megemlítem, hogy például ezt is mondta Jézus, hogy hasonló lesz az ő eljövetele előtti világa Lót napjaihoz, és Lót napjairól egy döbbenetes leírás van az Ezékiel könyve 49. fejezetében. Azt írja, hogy mi volt a jellemző, hogy ez volt a vétke Sodomának eledel bősége, gondtalan békesség, de a szegénynek, a szűkölködőnek a kezét nem fogta meg. Mintha a mai jóléti társadalomnak a tükre lenne, ahol eledel bősége, gondtalan békesség, azt hiszi, hogy örökké tart, de a szegény szűkölködő kezét nem fogja meg, óriásiak a társadalmi olló, hihetetlen szétnyílik. Tehát talán a legjobban attól szorul össze az embernek a szíve, hogy nem állnak szóba emberek ezekkel a realitásokkal, és ezek az elkényeztetett, jóléthez szokott tömegek, hogyan éri ez mind? Hát gondolom, téged is az a felelősség tudat vezérel, hogy legalább nézzünk szembe a valósággal, és próbáljunk lelkileg felkészülni.
Igen, éppen ma jutott egy olyan hír, hogy a világ leggazdagabb 1% az annyi javat fogyaszt, mint 5 milliárd ember a Földön. Tehát 1% egyenlő 5 milliárddal. Mint a legszegényebb 5 milliárd, úgy értem. Na, bocsánat. Mm-hmm. Tehát, hogy ez az aránytalanság. És ez a, tehát ez abszolút az, amit a Szodomára mondtál, hogy egyfelől a pazarlás, másfelől meg a nélkülözés együtt vannak jelen. De hát egyébként ez úgy ismert volt, ezzel nem sok újat mondtam, mert igen. Csak talán a számok azok
arányok,
egy kicsit sokkal.
Igen.
És ez folyamatosan romlik. Tehát ez folyamatosan nő, hogy az 1% az mennyit veszel az összesből, most már 5 milliárdnál tartunk.
Én úgy sajnálni szoktam azokat az embereket, akik belemennek ebbe a gondolkozásra, halmozni.
De van rá példa azért. Még egy gondolat, talán azért, mert Madács évforduló, az ember tragédiájának az utolsó jeleneteit is érdemes újra olvasni, mert ott is vannak. Az Eszkimó meg előtte az űr, hogy ugye kimegy, körülnéz, hát itt nem terem babér, aztán visszajön, itt meg már tönkretette a földet, tehát ugye a Falansztertől az Eszkimó színik, hát azért az is egy ilyen látnoki vízió arról, hogy hát hogy mi történik az emberiséggel, és azért az a maga korába. Hát az akkor se lehetett, vagy hát nem lehetett előre látni, hát ugye az a fejlődés, ami ezt okozta, hát az a világháború után indult el, tehát ez az igaz, vagy hát legalábbis a 20. században. Tehát ezt 1859-ben, vagy mikor írták?
Igen.
59-ben, 60, vagy 60-ban, ezt nem lehetett még látni, igen. Globalizáció, meg ilyenek nem voltak.
Igen. Igen, most ha már ezt említetted, azért hadd tegyük, hogy nem csak Madács, a még alapvetően optimista 19. században ugye ilyen víziója volt, hanem például Vörös Marti Mihály is, a Csongor és Tünde éj monológia, ugye úgy ér véget, úgy kezdődik, hogy sötét és semmi voltak énvalék, hihetlen csendes lény nem lakta éj, és a vége ugyanez, sötét és semmi leszlek, én leszek, hihetlen csendes lény nem lakta éj. Én töprengtem azon, hogy még magyar költőinknek is hogy jutott ilyen eszükbe 19. században, és lehetséges, hogy ugye a felvilágosodás szellemi áramlata ugye erősen érintett mindenkit és őket is, az egész civilizációt, és lehet, hogy ugye most már az egész középkori világkép eltűnt, és lehet, hogy egy olyan gondolatuk volt, hogy hát, hogyha spontán jött létre, minden ugyanúgy spontán el is múlhat, és valami ilyen látomás gyötörte őket, hogy tulajdonképpen nincs gazdája ennek a világnak, az ember pedig nem jó gazda, és mi lesz a vége?
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben dr. Gelencsér András egyetemi tanár, akadémikus, a Pannon Egyetem rektora és dr. Vankó Zsuzsa főiskolai tanár, a Sola Scriptura teológiai főiskola rektora folytatták a civilizációnk jövőjéről szóló értekezésüket. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszont hallásra. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Az erdő fohásza. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berecz Renátát hallják. 100 éve született és 30 éve hunyt el Gerald Darrell, aki korának egyik legnevesebb írója és természetvédője volt. Generációk nőttek fel fanyar humorú, családi és expedíciós történetein, amelyekből átsüt a természet szeretete és a ritka, kihalóban lévő állatok iránt érzett aggódás. Utazásain és könyveiben szót emelt a vadon védelmében, és Jersey szigetén menedéket hozott létre a világ jó néhány veszélyeztetett állatfajának. Ez adja a most következő beszélgetés témáját. Dr. Korsó Zoltán, zoológus, nyugalmazott egyetemi docenssel, a Magyar Természettudományi Múzeum egykori főigazgatójával, Tikovics Ernő beszélget.
Gyerekkoromban elkezdtem olvasni én is a Darrell könyveket, és mindegyiket megszereztem, gyakorlatilag talán mindegyik megvan nekem, ami magyarul megjelent, sőt egy-kettő angolul is. És akkor, amikor én gimnazista voltam, meg hát ugye abban az időben születtem, amikor még nyugatra is viszonylag ritkán lehetett csak kijutni. Úgyhogy az első nyugat-európai utam az egyik barátommal 1980-ban volt, amikor még Darrell ugye remekül működött mindenfelé és ismert volt. Már akkor olvastam egy-két magyar könyvét, és már tudtam, hogy Jerseyn van neki egy állatkert. Úgyhogy a nyugat-európai körútnál beterveztük azt, hogy majd átmegyünk Jerseyre. Hát ugye azért annyira okosak nem voltunk még, én akkor voltam 22 éves, úgyhogy az volt a megoldás, hogy Franciaországba Párizs után lementünk a tengerpartra, Cherbourgba, és gondoltuk, hogy onnan majd biztos van valami hajó, ami átmegy Jerseyre. Hát nem volt persze, kiderült, hogy egészen máshonnan kell. Ja igen, mert hogy egyébként az egésznek az volt a lényege, hogy egy ilyen nyugat-európai Interrail vonatjeggyel utaztunk, ami egy olcsó vonatjegy volt, ami az összes nyugat-európai vonatra ér. Érvényes volt 1980-ban. 4600 forint volt akkor ez egy havi Interrail. Úgyhogy nem sikerült átjutni a Jerseyre, amit ott nagyon fájlaltunk, bár egy halászemberrel ottan beszéltünk a kikötőbe, hogy esetleg vigyen át minket a hajójával, de hát az se jött aztán össze. Viszont utána, amikor már ugye dolgoztam a Természettudományi Múzeumban, és első foglalkozásom témája az általában a herpetológia, kígyók, békák voltak, 1989-ben szervezték az első herpetológia világkongresszust, ami nagy szó volt, ezt Canterbury-ben, Angliában szervezték, és erre nekem néhány magyarral, talán 9-en voltunk, sikerült eljutnom, és ott a vendégelőadó, a meghívott vendégelőadó az Gerald Darrell volt. Ugye 89-ben járunk már, amikor azért ő már egészségileg egy picit megrokkant, már a csípőműtéten túl volt, de még így is támaszkodnia kellett a pulpitusra, de ettől tekintve nagyon nagy élmény volt ugye őt élőben hallgatni, és persze, hogy utána én az utcán is Canterbury utcáján is lefényképeztem, meg a fogadáson oda mentem hozzá, és mutattam neki a családom és egyéb állatfajták könyvet, hogy akkor azt jó lenne, ha nekem dedikálná, és dedikálta is egy rövid beszélgetés keretében. Ugye ő 95-ben meghalt, most az évfordulója, 30 éves évfordulója van ennek, úgyhogy én aztán többet nem is kerültem vele személyes kapcsolatba, viszont nyomában jártam, és akkor az lenne a következő téma, hogyha rákérdezel, hogy...
Darrell nyomában Mauritiuson?
Igen, tehát a következő forduló az volt, hogy ugye a Jerseyre én sosem jutottam el végül is, viszont volt egy hallgató, egy fiatal ember, Trócsányi Balázs, aki első magyarként Jerseyn végezte 96-ban a természetvédelmi tanfolyamot, amit ugye egy Darrellék szerveztek, és akkor már nem élt Darrell, úgyhogy ő sem találkozott személyesen Darrellel, de a felesége, Lee Darrell, aki ugye tovább viszi azóta is az egész alapítványt és a Jersey állatkertet, ő ott volt, és a témája Trócsányi Balázsnak az Günther Gekkónak, egy különleges Mauritius melletti szigeten élő gekkófajnak a zártéri szaporodás biológiája volt. Ugye ezeket a hüllőket a Kerek-szigetről, ami Mauritius mellett egy picike kis vulkanikus sziget, Darrell a 76-os, 77-es útja alkalmából hozta el onnan, hogy ezeket szaporítsa, mert ugye a könyveiben, ez az Arany denevérek és Rózsaszín galambok című könyvben van leírva, hogy ő ment erre a szigetre, mert ott ugye különleges hüllőfajok vannak, kígyó is, boa is, meg gekkó is, meg egy skinkféle, egy talajfelszínen élő skinkféle, és ezekből fogott be néhány példányt, és elvitte Jerseyre, hogy ezeket a kipusztulás elől megmentve zárt térben szaporítsa. És a Günther Geckónak az volt a baja, hogy 96 körül leállt a szaporodása, sőt, még hamarabb 89-90 körül. 86-ban ő már vitt vissza Geckókat a Kerekszigetre, de utána nem tudott a szaporulatból vinni, mert nem volt szaporulat, és Trucsányi Balázsnak ez volt a témája, hogy talán mi lehetett az oka annak, hogy leállt a szaporulat. A hőmérsékleti meg ilyen zártéri méréseket végzett, meg táplálkozás adatokat szedett össze, meg ilyeneket, és amikor hazajött, akkor ebből írt egy szakdolgozatot, és ott engem kért meg témavezetőnek, hogy én voltam a konzulense, és az volt utána az ötletünk, hogy mi lenne, ha akkor megpróbálnánk elmenni a Kerekszigetre, és megnézni, hogy akkor ott hogy történik a szaporodás, meg egyáltalán milyen az eredeti biológiája ennek a fajnak, mert talán abból mi tudunk akkor következtetéseket levonni a zártéri problémára. Úgyhogy mindenféle pályázatokat, meg egyebeket próbáltunk meg összehozni, és végül egy utazási irodával sikerült 99-ben először, aztán 2001-ben még egyszer elmenni erre a Kerekszigetre, amelyik szintén hát egy fantasztikus élmény volt, és ugye ott Darrell nyomában próbáltuk a élővilágot tanulmányozni.
De nincs oda közvetlen repülőgépjárat, hogy mentetek oda?
Mauritiusra van természetesen, tehát oda repültünk, és utána Mauritiusról föl kellett vegyük, és föl is vettük a nagyon segítőkész kapcsolatot a természetvédelmi hatósággal, Mauritiuson, a minisztériumban belül, és ottan a kollégák, minek utána hivatkoztunk, Darrell tanfolyamra hivatkoztunk, a Carl Jones nevű professzorra, aki ennek az egész Mauritius Wildlife Alapítványnak is szintén a vezetője volt, találkoztunk is vele, így aztán támogatott minket a mauritiusi hatóság, és egy állami helikopterrel szállítottak minket át a kis szigetre.
És hogyan láttatok neki a tudományos munkának?
Nem csak az volt a különleges, hogy helikopterrel szállítottak minket, de ugye ez a sziget, ez egy elég komplikált természetvédelmi történet, mert az eredeti vegetációt és az eredeti élővilágot nagyon komolyan veszélyeztette az a még a 19. században, 20. század elején elkövetett hiba, hogy oda kecskéket és nyulakat telepítettek. Nyulakat egyszerűen szabadon engedték, a kecskéket is azért vitték oda, hogy majd amikor a hajóval arra járnak, akkor lesz táplálék, meg az milyen jó lesz. Na most hát lehet tudni, hogy a kecskék is, a nyulak is azok elképesztő kárt okoznak, úgyhogy már Darrell idején 76-ban borzasztó nagy elkeseredéssel tapasztalta Darrell azt, hogy a sziget eredeti vegetációja az teljesen pusztulásra van ítélve, akkor már kecskék nem voltak, de nyulak még igen, ha jól emlékszem, a nyulakat később sikerült új-zélandi természetvédők segítségével végleg kiírtani, és amikor mi voltunk ott, akkor már kezdett helyreállni a növényzet, tehát már amúgy is egyébként különleges növényzete van, két endemikus pálmafaj, egy olyan faj pálmafa, ami sehol másutt a világon nem él, és egyetlen egy példányban található eredeti élőhelyen, igen, le is fotóztuk, igen. Aztán persze botanikus kertekben sikerült a magokból nevelni belőle újakat, de az eredeti élőhelyén csak ez az egy van. És Darrell idején ő írja a könyvében, hogy mindössze 100 példányra becsülték a Günther Geckónak a vadon élő állományát, és hát azért kellett belőle begyűjteni, hogy akkor fogságba szaporítsák. Amikor mi ott voltunk, akkor végeztünk populációbecslést, felmérést, ami úgy működik, hogy különböző időszakok alatt különböző távolságokat végigjárunk, és megnézzük, hogy mennyi geckót látunk, vagy tudunk megfogni, és akkor ebből becsüljük a növényzet és az eredeti élőhely alapján az egész szigetre az állományt, és így olyan 3-4 ezer valahány száz példányra tudtuk már becsülni. Tehát amikor a nyulakat kiirtották, akkor kezdett helyreállni szerencsére az egyensúly a szigeten. A tudományos munka az volt, hogy minden egyes geckót megfogtunk, megmértük a testméreteiket, meg a testhőmérsékletüket, megmértük a fogás helyén a testhőmérsékletet éjjel-nappal, tehát azt is néztük, hogy ők hogyan mozognak. Ugye ez egy nappali geckó, a Felzuma génuszba tartozó Felzuma günteri, de éjjel is mozog, elég nagy testű, majdnem 18 cm-es a farkával együtt, és ez volt az érdekes, hogy kiderült, hogy nagyon nagy ingadozás van a nappal és éjszaka között a Günther geckók a pálmafák lombkoronájában való viselkedése, meg amikor éjjel lejönnek a forró sziklákra, akkor a forró sziklákon való mozgása és a mögötte lévő test hőmérsékleti viszonyok között. És ebből az derült ki, hogy ők bizony rendszeresen mozognak föl le a fák és a talaj között, és őt igazából azt vettük észre, hogy a párválasztás az lent a meleg sziklákon, a talajon történik, tehát a hímek és a nőstények ott keresik egymást, mert ugye a fák azok elég messze vannak egymástól, és elég erősen territoriálisak, tehát védik a saját területüket, tehát ott nem igazán találkoznak egymással a példányok, ezért amikor este az alkonyat van, akkor lejönnek a kövön, és akkor ott kezdenek el egymásra rátalálni. Na most hát a teráriumban ez nyilván nem tudták nekik produkálni. Amúgy is el voltak hízva már az állatok a teráriumban, akváriumban túl sok ennivalót kaptak, ez is kiderült a testméretadatokból, hogy sokkal, hogy úgy mondjam, versenyképesebbek a vadon élők, tehát nekik állandóan küzdeni kell a táplálékért. És ez a bizonyos mozgás a hőmérsékleti viszonyok között, ez lehetett az oka annak, hogy az ártéri tenyésztés nem működött olyan jól. Viszont az lett a vége a dolognak, hogy amikor ez az egész kiderült, addigra ez a 4000-es, meg aztán még többre becsült példányszám olyan jó volt, hogy igazából már nem volt szükség az ártéri tenyésztésre, úgyhogy ennek a visszajelzéseink alapján már nem kellett utána menni a Jersey állatkertben, és abba is hagyták a kísérletezést azzal, hogy ott a Günther Geckót tenyészék.
Mauritiuson vannak sikertörténetek, Darrellhez kötődően, vagy a Darrelli szemlélethez, programhoz kötődően, így a mauritiusi vércse, a rózsaszín galamb, a Sándor papagáj, vagy az aranydenevér, amiknek az állománya nőtt, viszont valami most már kimondhatjuk, hogy végleg kipusztult Mauritiusról?
Mauritius és a Kerek-sziget azért el kell egy kicsit egymástól választani, mert a Kerek-sziget ugyan Mauritius része, úgymond politikailag vagy társadalmilag, igen, de amúgy egy teljesen önálló kis vulkánikus maradványsziget, amin ez a 6 darab endemikus hüllőfaj létezett. És hát ez egy egészen elképesztő dolog, egy ritkaság. Az öbet, amiket elhangzottak, azok ugye a fő-szigeten, Mauritiuson voltak, a Kerek-szigeten sose volt rózsaszín galamb, vagy ekopapagáj, vagy mauritiusi vérsejt. Valóban Mauritius ugyanolyan fontos szempontot jelentett Darrell számára, és ott létesült is egy Darrell központ, egy tenyésztési központ, ahol ezeket a fajokat elkezdték tenyészteni, és ez tényleg hatalmas sikertörténet, mert ott sikerült a, nem tudom én, 5 darab Mauritius vérséből most már 2000 van, tehát hogy bőven sikerült őket felszaporni, a rózsaszín galambból is sokkal több van. Ott vannak védett erdők, ahova ezeket vissza is lehetett engedni, az ekopapagájt is, meg a rózsaszín galambot is.
Mi akkor a Kerek-szigeten pusztult ki a
talajlakóból? A Kerek-szigeten élő állat volt, igen, és hát azt lehet rá mondani, 74-ben volt az utolsó megfigyelés, tehát már Darrell sem látott belőle egy példányt sem, és előtte is csak nagyon ritkán, ilyen 20-30 évente láttak egy-egy példányt belőle, és ugye a Nemzetközi Természetbeni Szövetség, az IUCN azt mondja, hogy ha 50 éve valaminek semmilyen nyoma nincsen, akkor azt kipusztultnak lehet tekinteni. Hát ha úgy veszük, akkor 75-től 25-ig éppen most van 50 éve az, hogy a Boilieri, a Multakarináta nevű talajlakó boát, azt kipusztultnak tekinthetjük a Kerek-szigetről. Én is csak egyetlen egy múzeumi alkoholban őrzött példányt láttam Mauritiuson, a Természettudományi Múzeumban. A kísérletünk egyébként az volt, bocsánat, igen, hogy megpróbáljuk ennek esetleg az újra begyűjtését elérni, és kimentünk a terepre, és csapdákkal, kutatással, ássással, mindennel gyűjtöttük, egy talajlakó állat. De valószínűleg a fő probléma tényleg az lehetett, hogy a talaj, a növényzet pusztítása, a kecskék és a nyulak miatt a talaj takaró, az a réteg, amire a bonának szüksége lett volna, az szűnt meg ugye a 70-es években.
Az ilyen eljárás, tehát hogy fogságban szaporítsunk, aztán ha úgy alakulnak a dolgok, elengedhessünk kihalásra, hát nem mondom, hogy ítélt, de kihalás közelébe került fajokat. Magyarországon is volt ilyen, nem a rákosi viperánál, ez pont kb. Erről szól.
Igen, hát ez egy elég nehéz kérdés. Ugye eleve Darrell is elmondja a különböző interjúkban, hogy ez a fogságban való tenyésztés, mint természetvédelmi megközelítés, ez nagyon nagy ellenállást váltott ki általában a természetvédők körében. Több interjújában hangoztatja a Darrell, hogy az állatkerteknek ugye egész más volt a szerepe, amikor ő elkezdett 59-ben alapította ugye Jersey-t, és amikor ott elkezdte ezzel dolgozni, akkor minden állatkert arról szólt, hogy szép nagy reprezentatív állatokat mutassunk be ismeretterjesztés céljából a közönség. Elefántot, oroszlánt, tigris, zsiráfot, stb. És egyáltalán nem foglalkoztak azzal, hogy mondjuk egy ekkora gekkót azt be kéne fogni, vagy egy szürke galambot, vagy bármit, hogy azzal természetvédelmi célokat is lehet elérni. Tehát ez egy óriási áttörés volt, hogy Darrell ezt hangoztatva hozta létre a Jersey állatkertet, és azóta itt a budapesti állatkertben is, meg egy csomó állatkertben a világon, ha nem is elsődleges, de nagyon fontos cél a zártéri tenyésztés és a kihalással veszélyeztetett állatoknak a fenntartása, ugye orszarvúkról beszélünk, meg egyebekről. Már van olyan állat, ami vadon sehol nem is él, csak állatkertben lévő példányai léteznek. A rákosi vipera az egy hasonlóképpen nagyon veszélyeztetett és problémás állat volt. A 60-as években még rengeteg volt belőle. Az igazi veszélyt számára nem is annyira a gyűjtés vagy a konkrét pusztítás jelentett, bár nyilván még olyan is volt, volt, hogyha valaki egy viperát megöl, akkor kap érte 50-es években, 60-as években pénzt. De a fő baj az volt, hogy az élőhelyek kezdtek el elpusztulni, ugye? Nagyon sok mezőgazdasági terület lett abból a eredeti kaszáló vagy gyeprétből, ahol a rákos vipera szeret élni, kipusztult először Romániából, vagy először inkább Ausztriának a legkeletibb részéről, Bécsi medencéből, aztán kipusztult a kolozsvári szénafüvekből, és maradt a hansági meg a kiskunsági állomány. A hansági állományra is azt hitték egy időben, hogy kipusztult, amit aztán Janis Miklósék 79-ben fedeztek fel újra egy árvalányhajas dombon, és azóta ugye azt védik nagyon, az volt a Janis szerint a szanktuárium a rákosi viperának. És aztán a 90-es évek elején indultunk el, vagy a 80-as évek közepén a Természetanyi Múzeumban egy kutatási programmal, hogy a én PhD hallgatókkal és kollégákkal, hogy a rákosi viperának a védelmének utána járjunk. Akkor még nem voltunk tagjai az Európai Uniónak, de az Európa Tanácsnak a Természetvédelmi Bizottsága az már figyelt arra, hogy a keleti országokban milyen olyan értékek lehetnek, úgyhogy én sokáig a tagja, aztán egy időben az elnöke is voltam a kétéltű hüllő szakértői csoportnak, és onnan jöttek a szakértők ide Magyarországra megnézni, hogy akkor ez a rákosi vipera, amiről ők azelőtt nem is hallottak, ez ugye milyen állapotban van a természetben, és az Unióhoz való csatlakozásban, tehát 2004-től elindult egy live program lehetősége, hogy erre pénzt is kapjanak, és aztán az egyik elhatározás az volt, hogy akkor egy zártéri tenyésztést indítsanak rá, mert hogy annyira bizonytalan a vadon való túlélése, 500 példányra becsültük 90-valahányban a vadon élő példányokat, és hogy ezzel indítsunk el, vagy indítsanak el. Ebben én már nem vettem részt, ezt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület vezeti azóta is és csinálja, és akkor Dabason létrejött egy ilyen rákosi vipera védelmi központ, ahol hát amennyire a újságból tudom, most idén 5000 kis vipera született, és azokat engedik ki. Szerintem még mindig problémás az, hogy hova engedik ki őket, tehát az az igazi kérdés, hogy van-e élőhely, ahova ezeket az állatokat ki lehet engedni, és ez egy másfajta természetvédelmi tevékenység, hogy az élőhelyeket rekonstruáljuk, visszaalakítsuk olyan gyepekre, ami jó a viperának, különben meg a ragadozók, meg esetleg a gyeptüzek, meg ezek azok úgyis elpusztítják azonnal a kiengedett példányokat, tehát az nem szerencsés. Nyilván az is nagyon fontos cél, hogy legyenek élőhelyek, ahova ki lehet őket engedni.
Legyen a beszélgetés végszava valami, ami igazi Dar Ely.
Igen, Dar Ely is találkoztam. Vele lehet mondani azt, hogy egy picit közelebbi kapcsolatba kerültem. Ő 2019-ben itt volt Magyarországon előadást tartani a National Geographic és a Jane Goodall intézet segítségével.
A felesége volt, most már özvegye.
Igen, és ő vitte tovább, és ő viszi mind a mai napig tovább az alapítványt és a Gerald Erlnek a hagyatékát és a érdemeit. És őt annak idején 19-ben, amikor én egy rövid ideig a Jane Goodall intézet, Magyar Jane Goodall intézetnek az elnöke voltam, akkor kísérgettem mindenfelé, és viszonylag jó kapcsolatba kerültünk, és most is hozzájárult ahhoz, hogy róla, illetve a videót és egyebeket bemutassuk majd a szakosztályi ülésen. Az ő mottója volt az előadásán is, amit talán egyik szónak lehetne most is használni, amit Dar Ely mondott annak idején, hogy az élővilág olyan, mint egy, sőt az egész világ olyan, mint egy nagy pókháló. Bármelyik szálához hozzáérünk, akkor az megremegteti a hálót, és végig szalad az egész hálón, mint egy rendszeren, és mindenütt valamilyen hatást eredményez, és hogy a baj az, hogy az ember az nem csak megremegteti ezeket, hanem lyukakat szakít bele, szétroncsolja a hálót, és ezzel teszi tönkre az élővilágot maga körül.
Az elhangzott beszélgetésben dr. Korsós Zoltán zoológus, nyugalmazott egyetemi docenst, a Magyar Természettudományi Múzeum egykori főigazgatóját hallották. A riporter Tikovics Ernő volt. Irodalmi részlet következik, a felolvasó Tóth Levente színművész.
Bársony István, Galambos kút. A fűzfabokrok alatt rejtőzöm a patak partján, s belemerülök ennek a csendes, boldog világnak a szemléletébe. Várom ide a galambokat, a hamvas, kék, igazi vadgalambokat, amelyek este felé minden oldalról ellátogatnak az itatóra. Keringenek néhányszor a zöld mező fölött, kikémlelik a környéket, nincs-e, ami aggasztaná őket. Aztán leereszkednek lassan, suhogó szárnycsapással, hol a nedves fű közé, hol az árva vadkörtefára, vagy egyenesen a kútágasra. A fűszfalombok árnyékában mozdulatlanul nézem őket. Hátamat nekivetettem volt egy barna dohos törzsnek, amely időnként megroppan, s olykor nyiszorog egyet, mintha fájna neki. Hallom a nagy magány hangjait. A rovarjárást a fa kérge alatt, a furcsa nyüzsgést, amely a legparányibb mozgások összekeveredéséből ered. Hangyák mászkálnak rajtam, utazgatnak, kíváncsiskodnak. Némelyiken látszik az ijegység amiatt, hogy íme eltévedt. Nem tudja az utat azon az idegen területen, amelyre a fűzfa törzsről jutott. Ez a terület a kabátom ujja. Szúnyog is akad, a meleg árnyékot szereti. Kivált olyan füllet, dohos földszak telíti meg a lombalját, amilyen itt van a füzesben. Remegő, síró, kolduló hangon énekelget körülöttem a makacsabja. Amikor elhallgat, tudom, hogy most leszállott, és nem sokára érezni fogom a csípős szúrását. A kis vérszívó a kegyetlenségig tudja zaklatni azt, akire sokat magával fenekedik. Egyikük épp ide telepedett a kezem fejére. Lássuk csak hóhérmunkádat, kis gonosztevő. Hogy keresi a jobb helyet? Hosszú kajla lábával megtipeg, de nem sokára nyugodtan marad, s akkor láthatom, hogy ereszkedik szívója mind mélyebbre a bőröm alá. Már majdnem egészen érinti a kezemet a vérszopó kis bestia feje. Érzem is a viszkető csípést, de csak tűröm. Önfeláldozó ketteléssel lesem, hogyan kezd duzzadni, pirosodni a rajtam élősködő szúnyogfi. Már-már olyan, mint egy pici hordó. Sötét az egész teste, holott az imént még szinte átlátszó volt. Az a vér, amelyet magába szívott, van legalábbis annyi, mint ő maga. Most megmozdul, lassan húzza ki szívóját, úgy látszik jól lakott. Mintha gondolkodnék, azon tűnődnék, lehet-e ilyen teli hassal neki indulni a nagyvilágnak. Ha a fűzfa levélen ülne, nem is mozdulna onnan, az bizonyos. De állandó tartózkodási helynek ez a mostani nem igen alkalmas. Izgathatja a szúnyogot a párolgó meleg meg az ütőerek munkája. Rászánja hát magát, hogy továbbálljon, elindul lomhán nehézkesen. Most keservesen esik neki a mozgás, a repülés. Amíg a szúnyogot figyeltem, nem törődtem a vadkörtefával, a vadgalambok szállásával. Most, hogy rejtőző helyemről kitekintek, ott ül kettő, éppen a szárazák tetején. A magasban is kering egy, hozzájuk kívánkozik. Az egy nagy örvös galamb. Még fehér nyakkendőjét is látom, amint egyre közelebb jön. Neki is a csenevész vadkörtefa kell inkább, mint a kútágas. Megül a másik oldalon, onnan bólint át emezeknek, mintha köszönteni őket. A kék galambok félénken nézelődnek, várnak. Az örvös szomjasabb. Leröppen a kút mellé. Ott a fű közt eleven ága van a pataknak, s keskenyérrel csavarok félkörben, amíg újra vissza nem talál. Ha egy arasznyival arrább röppent volna a nagy galamb, nem látnám. Így javában gyönyörködhetem benne, hogyan issza hosszú nagy kortyokban a hűs vizet. Nem úgy, mint a többi madárfél, amelyik belemártja vízbe a csőrét, és aztán megemeli a fejét, úgy nyeli le, ami a csőr kávájában maradt. Csak a végén, az utolsó kortnyán nyújtja ki a nyakát a nagy őrvös, akkor ráadásul meg is rázza a fejét, hogy a csőretővéről szinte szikrázva permetezik szét a szerte fröccsenő víz. Nem látok más élőt az egész nagy mezőn, mint ezt a néhány galambot a galambos kút vidékén. Az őrvös, hogy jót ivott, csattogva kap szárnyra, s nyílegyenes röpüléssel igyekszik a távolról sötétlő erdő felé. Ott lakik, s ide csak a friss víz kedvéért látogat el. Csak egy mozdulatomba került volna, hogy örökre itt marasszom. Töltve a puskám, s éppen a vadgalambokra lesek várok. De nem, nem ezt a szépet, ezt a legszebbet valamennyi közt. Azt a kettőt? Az meg egy pár ott a körtefa ágán. Milyen nagy, milyen igazi szomorúság lenne azoknak elveszíteniük egymást. Aztán egy nagy dőrenés elriasztana innen mindent, és én tökéletesen magam maradnék a hangyák s szúnyogok közt. Érgalmazok a galampárnak, s megvédem a csendet.
Bársony István Galambos kút című írását Tóth Levente olvasta fel. Az erdőfohásza mára véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus Fehér József nevében is. Berec Renátát hallották.